Bhagavanta Sudra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Azok a választópolgárok, akik egészségi állapotuk, fogyatékosságuk vagy fogvatartásuk miatt a választás napján nem tudnak elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgó urnát igényelhetnek. Erre a szavazás napján június 9-én 12 óráig van lehetőség, közölte a Nemzeti Választási Iroda. Hozzátették, a mozgóurna igényléséhez a választópolgárnak kérelmet kell benyújtani, ezt beadhatja online, személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján, illetve postai úton is bármely helyi választási irodához. Felhívták a figyelmet arra, a korábbi választásokhoz képest újdonság, hogyha a mozgó urnát igénylő választópolgár megjelenik a szavazóhelyiségben, akkor ott leadhatja szavazatát, amennyiben a mozgó urna a szavazóhelyiségben van. Személyesen június 7-én péntek 10 óráig nyújtható be kérelem a helyi választási irodához. Online ügyfélkapus azonosítással vasárnap, június 9-én 12 óráig van lehetőség a kérelem benyújtására. Az ukrán-magyar határszakaszon 6715-en léptek be Magyarországra szombaton, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 8381-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a magyar távirati irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 46 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért. Újabb dunai árhullám érkezik a szombati modellek szerint a Duna szigetközi szakaszán. Nagybajcson másodfok felett akár a harmadfokot megközelítően tetőzik majd a folyó a jövő hét második felében, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság a Magyar Távirati Irodával. Az OVF közölte azt is, több kisebb folyón is jelentős vízszintemelkedés várható. Árhullámok vonulnak le a következő napokban a Rábán, a Dráván és a Tarnán is. Hozzátették, a jelentős helyi csapadék és az ezzel összefüggő bizonytalanság miatt a helyzet gyorsan változhat. A vízügyes szakemberek, ahol szükséges, már most fokozott figyelőszolgálatot látnak el. Átadták a kisfaludi program részeként 2,2 milliárd forintból felújított Diadém csornai termálfürdőt szombaton. Az ünnepségen Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter beszédében hangsúlyozta, hogy Csorna az egyik legjobb példa arra, hogy egy kisváros képes ugyanazokat az infrastruktúrális szolgáltatásokat nyújtani, mint egy nagyváros. Kitért arra, hogy a pénteken megjelent magyar közlönyben szerepel a csornai tanúszoda befejezéséhez szükséges forrás biztosítása, így a tanúszodát legkésőbb 2026-ban átadhatják. Idén is rengetegen voltak a békemeneten. A résztvevők a Széchenyi térről vonultak át a Margit szigetre. Annyian voltak, hogy amikor a menet eleje már a Margit hídon volt, a vége csak akkor indult el a Lánchídtól. A résztvevők között sok volt a fiatal, sokan pedig a gyerekeiket is magukkal vitték, hogy megmutassák nekik, milyen fontos a béke. Az idei volt a jubileumi 10. békemenet. Az eseményt a Magyarország maradjon a békeszigete mottóval rendezték meg. Híreink végén az időjárásról. Délnyugat felől tovább terjeszkedik, és át is vonul északkelet felé egy szakadozott felhősáv. Ebből elsősorban az ország délnyugati felén alakulhat ki több helyen eső, zápor, egy-egy zivatar sem kizárt. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Mai műsorunkban Bán Izsákkal, a Bakonybéli Bencés Monostor egyik szerzetesével beszélgetünk. Tartsanak velünk!
Bakonybéli Monostor az ország egyik legrégebbi szerzetes közössége. Nagyjából 1018 körül alapította egy Bajorországból érkezett szerzetes, Szent Günther, aki Gizella királynénak volt közeli ismerőse, barátja, és a magyar államalapítás idején István király számított rá a kereszténység terjesztésében, a keresztény egyház szervezetnek a felépítésében. Nem sokkal Günther után egy másik ismert szent, Szent Gellért is élt Bakonybélben, 7 évet töltött ő ott, 1023 és 1030 között. Tehát ők a mi szellemi, lelki hagyományunk megalapozói, Günther és Gellért. És a monostor történetében voltak szünetek, tehát törések, traumák. Ugye az egyik a török kor, amikor egy 150 évre szűnt meg a szerzetesi élet. aztán a felvilágosodás, amikor második József oszlatta fel a rendeket, és a harmadik ilyen nagy szünet, vagy hát szakadás, az pedig a második világháború után 1950-ben a rendek feloszlatása, és így Makonybéli monostort is bezárták. Hát elég szívós fajta a miénk, mert hogy azért még ezek után is visszamentünk, és 1998-ban volt lehetősége a Bencés rendnek arra, hogy újraindítsa a Makonybéli monostort. Hát azóta most 26 éve vagyunk újra jelen ebben a kis bakonyi, magas bakonyi hegyekkel körülvett faluban, egy természetvédelmi terület közepén, és ott jelenleg 9 szerzetes él, tehát mi 9-en alkotjuk azt a közösséget, amelyik próbál ehhez a nagy hagyományhoz hűen a szerény jelenben helytállni és az Isten országáról tanúskodni.
Talán az első két feloszlatás idejére nem menjünk vissza, de azért tapasztaltabb korú hallgatóink még a második világháború utáni ön által említett harmadik feloszlatás idejére néhányan még emlékezhetnek. Mi történt akkor a szerzetesekkel? Hogyan élték túl ezt az időszakot? És igazából ők azok, akik az újjászerveződés lehetősége után 89-91 között szervezték újra ezt a közösséget?
A Makonybéli monostor egy sajátos helyzetben van ilyen szempontból, mert tehát 1950-ben az történt, hogy el kellett onnan menniük a bencéseknek, államosítottak mindent, házat, birtokokat, ingóságukat. A Bencés rendnek viszont volt egy kivételes sorsa, ugyanis hogy az állam, a pártállam úgymond a vallás szabadság garantálása céljából meghagyott 5 fiú és 2 lány gimnáziumot Magyarországon, és ezeknek a fenntartására 3 férfi és 1 női rendet. Tehát a bencések, a ferencesek, a piaristák és a boldogasszony iskola nővérek abban a kivételes helyzetben voltak az összes többi rendhez képest, hogy nagyon korlátozott keretek között és gyakorlatilag állandó megfigyeléssel, meg titkos ügynökök beépítésével, de mégiscsak 1950 után is működhettek. Tehát a Bencés rend jelen volt a szocializmus alatt is, a Pannonhalmi és a Győri két közösséggel. Egy numerus clausussal, tehát meghatározott létszámú, összesen 100 szerzetes maradhatott. Ez azt jelentette, hogy körülbelül akkor 300 fölötti létszámmal élt a Bencés rend, tehát a többi atyának, testvérnek kellett vagy világi munkahelyet találnia, vagy pedig plébánosként valamelyik egyházmegyében elhelyezkednie. Úgyhogy nálunk, ugye a bencéseknél megvolt az a nagy előny, hogy a rendszerváltáskor egy korfáját tekintve ideális helyzetben lévő közösség tudott újra alapítani korábban bezárt házakat. Bakonybélben pedig az a kivételes helyzet volt, hogy az üresen álló ingatlanba a pártállam idős apácákat internált. Tehát az volt a helyzet, hogy feloszlatták például az irgalmas nővéreket, akik a legnagyobb létszámú szerzetes rend voltak akkor, és azok az idős nővérek, akiknek nem volt már így élő rokona, vagy nem tudtak hova menni, tehát egy elképzeljük, hogy 1950 van, és mondjuk egy 70 éves nővér, akinek testvére már nem él, vagy tehát az utcára azért nem akarták rakni az állampolgárokat, még akkor is, hogyha rendszerellenesnek minősültek, és ezért ilyen elkobzott, vagy hát államosított üres egyházi ingatlanokba ilyen gyűjtőtáborszerűen ezeket az idős nővéreket összegyűjtötték, és a Bakonybéli monostor ez egy ilyen hely volt, ahova idős apácákat gyűjtöttek össze, és ezt aztán picit később elkezdték úgy hívni, hogy hát egyházi jellegű állami szociális otthon. 1950-től a rendszerváltásig több mint 300 szerzetes nővér élt és halt meg ebben a házban, temetőben, mint a katonasírok úgy egymás mellett, sőt gyakran egy sírba több nővér is nyugszik, tehát így érdekes módon a szerzetesi jelenlétnek a folytonossága az megmaradt, annak ellenére, hogy a bencéseknek el kellett menniük. És 98-ban a Pannonhalmi monostor akkori szerzetesi közösségének a tagjai jöttek vissza és kezdték újra az életet.
Feloszlatás előtt 300 bencés szerzetes élt hazánkban, ma hányan vannak? Említette azt, hogy Bakonybélben 9-en?
Összesen, ha jól emlékszem, olyan 80 körüli a létszám, vagy talán 70-80 között, tehát talán a második legnépesebb férfi rend vagyunk, így bencések. A legnagyobb közösségünk az Pannonhalma, ahol 35-40 szerzetes tartozik ez a közösséghez, és aztán Győr, Tihany és Bakonybél. Győrben is, Tihanyban is ilyen 12-15 atya testvér lakik, és mi vagyunk talán a legkisebbek a 9 fővel.
Majd még a létszámra visszatérünk. Nursziai Szent Benedek nevéhez fűződik a bencés rend megalakítása, akinek a jelmondata az volt, hogy órát labóra imádkozzál és dolgozzál. Ma mit jelent ez a szerzetes közösség életében?
Szokták mondani, vagy viccesen a korábbi nagy rendi előjárunk is azt mondta, hogy a bencés az nem rend, hanem rendetlenség, mert hogy hát van egy nagyon ősi életszabály, 1500 éves szöveg, ami szerint próbálunk élni, és jogi szempontból is a bencés rendnek a sajátossága, hogy a közösségek nagy önállósággal rendelkeznek, tehát nincs egy központosított struktúra. Ilyen egyébként, hogy bencés rend jogi értelemben nem létezik, ez egy konföderáció, tehát ez egy rendi szövetség, és a világ mindenhol, ahol bencés regula szerint élő, magukat bencésnek tekintő szerzetesek vannak. A kolostorok valamilyen alapon tömörülnek egy kongregációba, ez ami a szerzetes rend, és ezek a kongregációk egy laza, konföderatív szövetséggel kapcsolódnak egymáshoz. Tehát ez azt jelenti, hogy a római legfőbb előjáró nem teheti meg jogilag, hogy mondjuk a bakonybéli monostorba azt mondja, hogy itt most valamit változtassatok meg. Tehát nagyon, nagyon a helyi adottságokra és a helyi közösségre építő szerzetes rend vagyunk. Tehát ez azt is jelenti, hogy vannak missziós bencések például, ahol a munka az egy kimondottan lelkipásztori missziós munka, és vannak olyan szinten szemlélődő bencések is, akik egyáltalán csak mezőgazdasággal foglalkoznak, és a lelkipásztorkodás egyáltalán nincs az ő életükben. Viszont az, hogy az egésznek az alapja az imádság, tehát a közös zsolozsma, az igényesen végzett liturgia, a szép ének, az együtt élés, tehát valahol azt lehet mondani, hogy akárhova megyünk a világon, hogyha egy bencés monostorba megyünk, akkor amire számíthatunk, hogy ott naponta többször a közösség összegyűlik, és szépen gregorián dallamokkal, vagy éppen ami azon a vidéken jellemző, tehát éneklik az Isten dicséretét, ha misét mutatnak be, akkor az szép, ünnepélyes, többen vannak, énekelnek, és hogy a közös étkezés, a közös munka, a közösségi élet, az valahol mindig az alap. És az, hogy ez az a labóra, tehát amúgy a munka micsoda, ugye ez nyilván a középkorban hangsúlyosan mezőgazdasági munka volt, vagy hát amikről ismertek a bencés monostorok, hogy gyógynövénykert, meg gyógynövényes termékek, meg kézművesség, meg műhelyek, meg ilyesmi. Ugye mi Bakonybélben így ezt a klasszikus vonalat próbáljuk erősíteni, de ahogy említettem, tehát iskolát működtető bencések, plébániákat működtető bencések, akár missziós bencéseket is lehet találni a világban. Tehát a munkában nagyon nagy a szabadság és a különbözőség.
Itt Bakonybélben milyen adottságok vannak, amik meghatározták az önök tevékenységét?
Bakonybél egy picit mindentől távol lévő pici falu, egy nagyon szép természeti környezet, viszonylag hűvös klíma és nedves klíma, és egy szép történelmi örökség, nagyjából azt mondom, hogy ezek a helyi adottságok. Amit a rendszerváltás után visszakapott a közösség, az az egykori sok ezer hektáros területből egy 5,5 hektárnyi kert, park. Ez volt az alap, amivel el kellett indulni. Tehát a mi életünket alapvetően meghatározza ez a természetközelség, kezdettől fogva a fenntartható gazdálkodásra, az ökológiai szemléletű gazdálkodásra törekszünk. A gyógynövény az nagyon korán a profiljává vált a monostornak. A kézműves tevékenységek, amiből most kettő működik jelenleg, a könyvkötőműhely és egy fémműves, kegytárgyakat készítő Gem Mauritius műhelynek nevezett kis műhely. És azért az is az adottság, vagy az örökség, hogy abban a völgyben, abban a faluban nincs más templom, nincs más lelkipásztor, tehát a helyi közösségnek a lelki építése, gondozása a mi feladatunk. És azzal, hogy mi egy imádkozó közösség vagyunk, nagyon sokan Budapestről is, fővárosból, vagy országos szinten jönnek hozzánk lelki gyakorlatokra, lelki kísérésre.
Maradnék egy picit itt a gyógynövényeknél, fűszernövényeknél. 5-10 féle gyógynövény önök annyiból készítenek különböző termékeket. Hogyan ismeri fel egy szerzetes közösség, hogy na akkor ezzel kezdjünk valamit, mert hogy ezek az adottságok vannak a mi területünkön?
Tényleg van egy történet, vagy van egy út, amikor 98-ban újraindult a közösség, akkor azért több mindennel próbálkozott, tehát nem úgy volt, hogy ezt így kezdetből lehetett tudni, hogy na ez lesz a tuti út. A gyógynövényekkel való foglalkozás, ez a középkori szerzetesi hagyománynak része volt, hogy egyrészt ugye a kert, a földdel való kapcsolat, az jót tesz a léleknek, az valahol az életünknek a szimbóluma, a kert, a véges és fölfelé nyitott tér, ahol élet és halál, újjászületés és pusztulás zajlik folyamatosan, tehát hogy a kert az az ember lelkének egy otthonos közeg, ami jó, hogyha ott időt töltünk, és az is egy felismerés volt, ugye a Pannonhalmáról érkező atyák azért többnyire intellektuál, tehát értelmiségi tanáremberek voltak, akikben volt azért a vágy arra, hogy valamit a kezünkkel csináljunk, hogy hozzunk létre, vagy így a földdel legyen kapcsolat. És a gyógynövénnyel kapcsolatban van ez a megérzés, hogy van egy ilyen zsoltárvers, hogy az Isten a füveket sarja azt az ember javára, hogy van egy gyógyító ereje a természetnek, és a szerzeteseknél volt régen egy olyan tudás, ami a gyógynövények segítségével egy holisztikus szemléletet képviselt, hogy az ember teste, lelke, ezek nem különálló dolgok, hanem ez egy. Tehát, hogy egy imádságos, szeretetben élő közösség profiljában, ha még a gyógynövény is ott van, akkor azért az egy jó üzenet, egy jó segítség tud lenni azoknak az embereknek, akik hozzánk jönnek. Úgyhogy innen indult, egyébként az újraalapító elöljárónk biológia tanár volt, tehát hogy neki volt még ehhez egy ilyen saját kapcsolódása is. És azt meg úgy ki kellett tapasztalni azt is, hogy a klíma milyen fajta növények termesztésére alkalmas. Egy gyümölcsfákat is ültettünk, amikről azért sokról kiderült, hogy nem jó neki ez a bakonyi klíma, most már úgy látjuk, hogy nagyjából mivel érdemes 26 év után foglalkozni. És a gyógynövényeknél is, hát onnan indultunk, hogy mi termesztünk biominőségű, nagyon kiváló minőségű gyógynövényt, amit kézzel learatunk, kézzel feldolgozunk, és monotejaként, tehát zacskóba töltve ezek akkor tényleg nagyon prémium minőségű gyógynövények. Más patikában, vagy máshol kapható, vagy akár külföldről behozott gyógynövényekhez képest jóval magasabb hatóanyagú, jóval tisztább termékek. De azért ebből fenntartani a közösséget, meg a nem tudom hány ezer négyzetméteres ingatlant, azért az hamar kiderült, hogy ez nem fog menni. És akkor ebbe volt egy olyan út, hogy nézzük meg, hogy mit lehet még gyógynövényből, gyógynövénnyel, úgyhogy nem feltétlenül kell nekünk érteni mindenhez, hanem keressünk egy olyan hozzánk közel térben és szellemiségben közel álló partnert, aki mondjuk gyógynövényes kozmetikumokat csinál, vagy gyógynövényes csokoládét gyárt, vagy gyógynövényes sört készít mondjuk, és akkor mi ezt a minőségi gyógynövényt ezzel a partnerrel olyan helyzetbe hozzuk, hogy abból lesz egy gyógynövényes termék, amit aztán mi olyan szellemiséggel, vagy úgy tudjuk azt forgalmazni, hogy hát mi benne vagyunk a gyógynövény részébe, azt szerzetes látta, gyomlálta, szedte, morzsolta, tehát hogy nem csak egy receptet adunk el, vagy nem csak rátesszük a címkét, hogy ez monostori termék, hanem tényleg a gyógynövény részében benne vagyunk.
Visszakanyarodnék, néhány perccel ezelőtt szóba kerültek létszámok. A feloszlatás előtt említette azt, hogy nagyjából 300 főre volt tehető a bencés szerzeteseknek a száma, és az elmúlt 25 évben így az országban 70-80 közé tehető a létszám. Úgy gondolom, lehet, hogy cáfol majd ebben, de én, ahogy itt szerzetes közösségekkel beszélgetek, hogy azért a bencéseknek nincs okuk panaszra. Nagyon sok olyan szerzetes közösség működik hazánkban, akik sokkal kisebb létszámmal, szinte láthatatlanul végzik a tevékenységüket, és nincs utánpótlás. Bakonybélben 6 örökfogadalmas és 3 növendék alkotja a közösséget. Hogyan lehet ma eljutni az emberekhez? Milyen eszközök, csatornák állnak rendelkezésére, például a bencés szerzeteseknek?
Ugye a közösségnek egy fontos szolgálata a vendégfogadás, tehát mi nem annyira mi szeretnénk eljutni az emberekhez, hanem azt szeretnénk, hogy ők jussanak el hozzánk. Ezt csak úgy lehet befogadni, ha valaki oda jönne és ott van velünk. Ezért is mi kevesebbet megyünk így országos szinten ilyen találkozókra, ez most egy kivételes dolog, hogy itt kimondottan a szerzetes rendeket szólították meg. Tehát a mi filozófiánk az, hogy azáltal, hogy ott jelen vagyunk, és a teret és az időt megszenteljük az imádsággal, az a tér, az a hely, az egy olyan helyé válik, ahol az Isten jelenléte sokkal inkább kézzelfogható, mint más helyeken. Kányádinak van ez a Folytonosság című verse, aminek az a utolsó sora, hogy akármikor jössz is, itthon van az Isten, hogy Bakonybél egy ilyen hely, ahova érdemes menni, mert az Isten otthon van. És persze ahhoz, hogy az emberek tudjanak rólunk, és eljöjjenek Bakonybélbe, ahhoz meg használni kell azokat a platformokat, ahol az emberek az idejük jó részét töltik. Tehát egy döbbenetes adat, vagy egy pár hete voltunk aktív Magyarország konferencián, és ott mondták, hogy egy ma átlagos, tehát egy 12 éves fiú naponta átlagosan 9,5 órát van online. És ez döbbenetes volt. És hogy nyilván, de hogy nekünk is vannak online felületeink, jelen vagyunk, van honlapunk, de hogy jelen vagyunk a Facebookon, az Instagramon, van a YouTube csatornánk, tehát kommunikálunk a közösség életéről, hangulatképeket, eseményeinket, programjainkat, ezeken a fórumokon kommunikáljuk. De azt azért fontos tudatosítani, hogy a célunk az, hogy a virtuálisból valós legyen. Tehát egy virtuális találkozás, egy virtuális üzenet, az jóval kevésbé éri el az emberek lelkét, mint egy valós élmény. És éppen nem pár perc, vagy egy fél órája beszélgettem valakivel, aki kérdezte, hogy azok, akik fiatalok, vagy növendékek, és megtaláltak minket, hogy kerültek hozzánk, és hogy általában van esetleg egy olyan tájékozódó jellegű keresgélés, hogy interneten a rólunk készült filmeket megnézik, vagy megnézik a honlapunkat, vagy Facebook oldalunkat, de akik nálunk szerzetesek, és ott is maradtak, ők olyanok, akiknek valamilyen személyes kapcsolatuk volt, tehát valakit ismertek, aki azt mondta, hogy menj el Bakonybélbe, mert az tök jó, és akkor az neked szerintem jó lesz. Olyan most így nincs, aki egyszer csak így, tudom én, lapozgatta a Facebookot, vagy az internetet, és akkor utána felszállt a buszra, és eljött. Tehát, hogy ez a személyes szál, ez fontos abban, ahogyan valaki hozzánk eljut, vagy megtalál minket.
Akkor innét a személyes megszólítottság adja a következő kérdést, hogy ön hogyan találkozott a bencés közösséggel?
Jó régen volt, én elég fiatalon lettem szerzetes. Pécset érettségiztem 97-ben a Nagy Lajos gimnáziumban, ami a Ciszterci rendnek az akkor frissen visszakapott gimnáziuma volt. És érettségi után ösztöndíjjal külföldre kerültem. De hát az én utam az ilyen kicsit kacskaringos volt, hogy egy római ösztöndíj alatt az olvasmány élményeim, szellemi hatások, amik értek, illetve az ottani lehetőség, hogy Róma azért az egyház szíve, és ott Róma környékén azért vannak nagyon erős bencés helyek, Subiaco, Monte Cassino, tehát ezeken az olvasmányok, ezek a helyek, találkoztam élő bencésekkel is, nem magyarokkal, hogy ez amikor hazajöttem ebből az ösztöndíjból, és kerestem úgy a helyemet, akkor már volt egy kérdésem így a hivatásommal kapcsolatban, akkor abba az irányba vezetett, hogy kimondottan ezt a fajta úgynevezett monasztikus életet kerestem, tehát az imádság, közösségi élet, egyszerű fizikai munka és szellemi munka együttesét kerestem, és akkor ismerkedtem meg az éppen pár évvel korábban újraindult Bakonybéli monostorral, és én nem annyira a bencés rendet, hanem azt a helyet, azt a közösséget éreztem a magaménak, és azt választottam. Én voltam az első, aki oda lépett be, ezért is lett a neve Izsák, mert ugye nagy néppé teszlek Izsákban, megáldalak, tehát akkor 4 szerzetes alkotta a közösséget. Én voltam az első belépő, és akkor így, hát ezzel indult a legutolsó fejezete ennek az alapításnak.
Mit ad önnek ez a közösség? Mit jelent ma 2024-ben önnek bencés szerzetesként élni?
Hát az első, ami eszembe jut, az, hogy az Isten jelenlétében való életet, az időnek egy olyan elrendezését a napi renddel, hogy igazából nekem nem kell reggelente eldönteni, hogy ma mikor és mennyit fogok imádkozni, mert egyszerűen csak rá kell hagyatkoznom arra a rendre, ami a mi életünkben van. És ezáltal, hogy akármit is teszek, az ebben a szent térben és szent időben zajlik, a legprofánabb dolog is, a WC takarítása, vagy a unalmas e-mailek olvasgatása, vagy pályázati adminisztráció végzése, hogy ez ad egy olyan horizontot, hogy végtelenül értelmes az, amit csinálok. Tehát, hogy bármit csinálok, annak az Isten országa szempontjából van valamiféle jelentősége vagy értelme. Ez, ami így talán az egyik dimenzió, a másik pedig, hogy őszinte, hiteles és megtartó testvéri kapcsolatokat ad nekem a közösség. Tehát, hogy azok az emberek, akikkel együtt élek, velük nagyon sokat beszélgetek, és hogy szabad vagyok arra, hogy az lehessek, aki vagyok. Tehát azért a miénk egy nagyon egy férfi közösséghez képest egy nagyon szorosan együtt élő közösség, közös munka, fizikai munka, a közös imádság, a közös asztal, a nagyon sok beszélgetés, közös útkeresés, mert hogy a szerzetesség azért ma folyamatosan kell, hogy keresse a saját identitását, útját, mert hogy annyira változik körülöttünk a világ. Szóval, hogy azt gondolom, hogy van egy nagyon nagy stabilitása annak, ahogyan így testvérként együtt tudunk élni, és együtt tudunk szembenézni a kihívásokkal. És ha csak az elmúlt évekre tekintek, a Covid, a bezártság, a gazdasági nehézségek, a háború, az infláció, tehát hogy mindaz, amivel egy családnak is meg kell küzdenie, hogy azzal így szerzetes közösségként szembe tudtunk nézni, és aztán mellette persze a sok egyéni apró nehézség, betegség, gyengeségek, hogy én nagyon büszke vagyok a közösségemre, hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy tényleg azt élem, meg azt érzem, hogy szeretjük egymást, tehát hogy nem egymás mellett élünk, hanem fontosak vagyunk egymásnak, hogy tudunk beszélni dolgokról, hogy érdeklődünk a másik iránt, hogy ez, hát manapság azt hiszem, hogy ez egy nagyon megfizethetetlen dolog igazából.
Kedves hallgatóink, Bán Izsákkal, a Bakony Béli Bencés Monostor egyik szerzetesével beszélgettünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papilikót hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Miképpen mutatkozhat meg a krisztusi értékrend egy nem egyházi iskolában? Hogyan beszél hozzánk Isten? Stanka Erika tanárnő, a Dudari Általános Iskola megbízott intézményvezetője, a Tési Evangélikus Gyülekezet kántora, lélekhangoló beszélgetésünk mai vendége. Műsorunkban hallhatják majd a MAG nevű gyülekezeti együttesét és a szintén általa vezetett széllel bélelt együttes énekét. Tanko Erikával beszélgetek, aki tanárként dolgozik, Dunántúlon él, Tésen lakik, a Tési Evangélikus Gyülekezetben szolgál kántorként is. Azt mondtad nekem a beszélgetés előtt, hogy sok témád van, sok mindenről tehetsz bizonyságot, mert Isten annyi mindent elvégzett az életedben. Mi az, amit elsősorban most, hogy szót kapsz, elmondanál?
De a legfontosabb, hogy Isten megragadta az életemet, és annyira csodálatos volt egész életemben megtapasztalni, hogy úgy tette a lábam alá az utat, hogy egyszerűen elő volt készítve, akár hogyha arra gondolok vissza, hogy konfirmandus koromban már megszólított, sőt előtte, tehát 10 éves koromban jött el az az időszak, hogy felébredt bennem a vágy, hogy én annyira szeretnék hittanra járni, hogy láttam az osztálytársaimat, hogy ők járnak, és elkészítette például azt, hogy abban az évben megérkezett a helyben lakó evangélikus lelkészünk, és beindult a hitoktatás. És aztán ennek kapcsán kerülhettem el Zánkára egy olyan konfirmandus táborba, ahol egy nyugdíjas tanítóbácsi foglalkozott velünk, Ás Gyula bácsi nevét talán sokan ismerhetik, és ott annyira kézzelfogható és gyereknyelven szólt az evangélium, hogy a mai napig nagyon sok mindenre emlékszek arról a hétről, és ott kezdett el szólítgatni engem Isten és bebizonyítani az ő szeretetét. És aztán, ahogy a gimnazista éveim alatt kialakult az, hogy a zenélés felé komolyabban odafordultam, 3. gimnazista voltam, amikor beindult ott Várpalotán, ahova jártam gimnáziumba, az orgonatanszak, és aztán rá 2 évre megtudtam, hogy van egy egyházzeneszak a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán, és annyira egyenes volt az utam, hogy akkor én oda tovább tudok tanulni. És rögtön megállás nélkül az érettségi után tudtam oda tovább menni, úgyhogy akkor én már kántorként, állandó kántorként szolgálhattam a gyülekezetben 2-3 éve.
Tehát az élet utadnak az alakulásán látod, hogy Isten vezetett. Gyerekként viszont mi vonzott benne?
Gyerekként valahogy olyan természetes volt a családban, hogy én láttam az imádkozó nagyszüleimet, volt, amelyik Bibliát is olvasott rendszeresen, a nagymamámmal volt olyan közös beteg időszak, mikor rábíztak, hogy azzal kezdtük a napot, hogy kinyitottuk az énekes könyvet, és vele énekeltük a reggeli énekeket, és valahogy olyan természetes volt nekem, hogy Isten létezik. Ez úgy soha nem volt kérdés, akkor még gyerekkoromban. Később aztán voltak ilyen időszakok, hogy volt, hogy elbizonytalanodtam valóban az létezését illetően, de gyermekkoromban ez a boldog ráhagyatkozásnak az élménye maradt meg bennem, hogy milyen jó, hogy van egy mennyei atyánk, és létezik Isten, akitől kérhetünk, akihez fordulhatunk. És néhány évvel ezelőtt már, tehát hívőként volt egy ilyen tapasztalatom, hogy sok mindenkivel beszélgettem baráti körben is, és az egyik barátom kiírta a Facebookra, hogy Isten már pedig nem létezik. És ahogy elolvastam ezeket a sorokat, így jöttek fel bennem a gondolatok, hogy mi van, hogyha tényleg nem igaz az egész? Mi van, hogyha tényleg nem létezik az Isten? És rögtön hozzáfordultam, hogy Uram, itt van ez a megállapítás, és látod, hogy megingatja a hitemet. Kérlek, hogy jelents ki magadat nekem. És ezzel így lefeküdtem, és másnap kint voltunk a kertben, mindig lehet valamit dolgozgatni, és egyszer csak leszállt a lábam elé egy szajkó. De olyan valószínűtlen közelségben, ahova az átlag szajkó nem száll le. És rögtön ez az ige jött föl bennem, hogy ami az ő istenségéből láthatatlan, az ő alkotásainak értelmes vizsgálata lévén bebizonyítható vagy tapasztalható. Kértem Istentől, hogy valamit mutasson magából, és ott volt az a kis madár, és rögtön a Szentlélek föl ébresztette ezt az igét a szívemben. Ilyen tapasztalatokat olyan jó elmondani mindenhol, hogy az Isten él, és válaszol, és nem vet el azért, mert mondjuk bizonytalan lesz a hitem, hanem akkor a szeretettel tud ő megerősíteni, ebben olyan csodálatos volt ezt megtapasztalni.
Mennyire van szükség ehhez az embernek magának a nyitottságára, vagy hogy lépjen is Isten felé? Hogy ér el olyanokat Isten, akikben nincs ez a vágy, ami benned volt? Láttál ilyen példát a környezetedben, akit mégis el tudott érni, megmutatta neki Isten magát?
Most a fiatalokkal, a gyülekezeti fiatalokkal vagyunk úgy például, hogy úgy szeretnénk, ha egyről a kettőre jutnának, szeretnénk, ha közelednének Istenhez, és van, amikor éppen úgy látjuk az életüket, hogy távolodnak, hogy beszippantja őket a kortárs közösség, és olyan csodálatosan tanít ebben is Isten, hogy türelmesnek lenni feléjük, azzal a Jézusi türelemmel, ahogy ő maga is fordult az emberhez, mert nagyon sokszor azt látom, hogy én sokkal előbb szeretném, hogy a hitetlenül élő emberek hitre jussanak, és elmondunk egy bizonyságot, meghallgat egy ige hirdetést. Sokszor kiderült, hogy annak a másiknak ez nem jelentett semmit. Ugyanakkor eltelik egy kicsi idő, és akkor a fiataloktól is olyan jó hallani, amikor egy ifi mondjuk bizonyságot tesznek arról, hogy az ő számukra Jézus egy menedék, vagy egy biztos szikla. És amikor azt gondolom, hogy hát nem is érintette meg, nem is foglalkozott vele, nem is nyitotta ki a Bibliát, akkor mégis szinte váratlanul beszámolnak erről, hogy de nekik az Isten mit jelent. Lehet, hogy előfordul, hogy mondjuk már a palántán akarok gyümölcsöt keresni, pedig még az nem terem gyümölcsöt. Fontos ez, hogy Isten elé vinni ezeket az embereket, akiket ő a környezetünkbe ad, és tényleg szeretettel, türelemmel kivárni, ahogy majd az Isten munkálkodik bennük. Akkor is, hogyha sokszor azt látjuk, hogy valaki nagyon kemény, nem enged, nem hisz, de olyan sokszor hallottam már olyan bizonyságtételt, hogy ha tudtátok volna, hogy milyen harc túl bennem, annak ellenére, hogy én olyan bizonyságot tettem akkor, hogy engem az Isten nem érdekel, és nem ért meg, és nem is tudok vele mit kezdeni, a szájával ezt mondta, de belül megdúlt a harc, évek múltán aztán pedig beérett a gyümölcs.
Milyen eszközeid vannak tanárként arra, hogy hass a gyerekekre, hogy Isten szeretetét közvetítsd feléjük, vagy az evangéliumról beszélj direktebb módon is, de mégis ilyen finoman, tehát türelemmel?
Tudják rólam, hogy keresztény vagyok, sőt azt is tudják, hogy heti egyszer ima közösségünk van a hitoktatókkal. Megvan a csütörtöki második szünet, hogy akkor ima közösség van, és az iskolánkért imádkozunk. És nagyon gyakran van arra is példa, hogy a gyerekeknek a jézusi tanításokat lehet úgy továbbadni, hogy nem teszem feltétlenül hozzá, hogy én ezt most azért tanítalak erre téged, a másik elfogadására, a türelemre, a másik megbecsülésére, a reménységre, a bizalomra, mert én ezt az Istentől kapom, hanem kvázi emberi értékekként is tovább tudjuk adni. De volt már olyan tapasztalatom fiatal kamasszal, akinél rádöbbentünk, hogy az a pulóver bizony azért van lehúzva a karján, mert végig van vagdalva az alkarja. És amikor behívtam az igazgató irodába, hogy mi történt veled, mi okozza ezt, akkor egy olyan fajta kétségbeesésről számolt be ez a leányzó nekem, hogy ő most itt áll tovább tanulás előtt, és nem segítik a szülei semmiben, és ő most kétségbe van esve, hogy az egészet elrontotta, és teljesen rossz lesz a sorrend, és mi lesz, hogyha nem oda veszik fel, ahova ő igazán szeretne menni. És amikor beszélgettünk erről, hogy miért magadat bántod, akkor el tudtam neki mondani az evangéliumot, hogy nem kell saját magadat megsebezd, mert az Úr Jézus már elviselt ezeket a sebeket helyetted, és hogy az az ördög hazugsága a te életedbe, hogy saját magadat kell, hogy tönkre tegyed, nem tudom, hogy mennyit hallottál eddig Jézusról, de oda tudunk hozzáfordulni, és ő az, aki ki tud téged emelni ebből a gyötrelmes lelki állapotból, és azóta helyreállt ez a leányzó. Nem jutott hitre, de lelkileg egyensúlyra jutott. Arra is van példa, hogy együtt tudunk dicsőíteni hívő gyerekekkel, keresztény gyerekekkel karácsonykor. Az annyira adja magát a karácsony az iskolában is, hogy együtt tudjunk Isten dicsérő énekeket énekelni az énekkarban is. És volt egy fiú, aki valamelyik karácsonyi ének kapcsán elmondta, hogy most akkor hogy van ez, hogy ha szűz volt, és akkor mégis gyermeket szült. És olyan jó volt neki bizonyságot tenni, hát, hogy a karácsony legnagyobb csodája, hogy bizony, hogy szűz volt Mária, de hogy az ember teremtő Isten megtestesült, és emberré lett, hogy egészen átvegye a mi sorsunkat, és 100%-ig magára vette ezt az ember voltunkat. Álmos volt, elfáradt, éhes volt, és közösséget vállalt velünk, hogy nem távoli az Isten.
Evangélikus rádiómisszió műsorában Stanka Erika tanárnő, kántor a vendégünk. Milyen iskola, ahol tanítasz, és mit tanítasz a gyerekeknek?
Világi általános iskola, több hívő kolléganővel, akikért nagyon hálás vagyok. Ének egyház zeneszakon végeztem, tehát énektanár vagyok, és informatikát tanítok még mellette. Bennem nincsenek vezetői ambíciók, nem is voltak sosem, de amikor 2018-ban nyugdíjba ment az igazgató helyettesünk, akkor kapacitáltak, hogy vállaljam el ezt a helyettesi posztot. És Isten elé vittem ezt a kérdést is, hogy Uram, te látod, hogy én szeretem végezni a dolgomat ott, ahol vagyok, nem szeretek embereket irányítani, nem szeretem beosztani az ő munkaidejüket, de mondd meg kérlek, hogy akarsz engem ezen a helyen látni. És imádkoztam ezért hetekig, nem kaptam rá igét, hogy akkor most igen, induljak el, vagy ne induljak el. És amikor behívott az akkori igazgató, akkor ugye a lelki szemeim előtt megjelent, mint egy ilyen patchwork, amiből hiányzik egy darab. Ilyen formán mutatta meg, hogy itt most támadt egy űr, vállald el ezt a feladatot. És utána jött a csavar rá egy évre, az akkori igazgatónk 2 éves igazgatói pályafutás után azt mondta, hogy ő neki ez nagyon sok. És ebből az következett, hogy hát a helyettes viszi tovább az iskolát. Na és akkor azt mondtam, hogy hát Uram, erről nem volt szó. Hogy én elvállalom és beállok a résre, és rá egy évre én viszem tovább az iskolát. egyedül, mert a megbízott igazgató nem kap helyettest. És elmondtam ott értekezleten is, meg elmondtam a lelkésznőnknek is, hogy úgy érzem, mint aki csőbe húztak. És azt mondta erre, hogy hát akkor jó lenne kideríteni, hogy ki húzott csőbe. Mert ha az Úristen volt, akkor ő veled marad. Úgy, hogy nincsen hozzá képesítésed. Ahogy Isten elé vittem ezt a kérdést, és hogy Uram, most akkor ez tőled van. És annyi igén keresztül megerősített, hogy nyugi, veled leszek. Nekem problémát jelent 1000 ember elé kiállni és beszélni. És azért egy iskolaigazgató ezt nem spórolhatja meg magának, és olyan jó volt megtapasztalni, hogy az Isten erre készítesz, és megerősít, és nem kell nekem előre gondolkodnom már, hogy mi lesz 1 hónap múlva, 2 hónap múlva. Kezdődött a pályafutásod, hogy elindult akkor ez a megbízott igazgatói státusz, összecsőtörés, ömlik a víz az udvaron. És akkor pillanatok alatt kellett dönteni. Imaházakba, gyülekezeti házba, ott Dudaron vittük ki a gyerekeket, és pillanatok alatt jöttek a szerelők, és így élhettük át, hogy akkor az a vízvezetékcső, amiért már esetleg évek óta könyörgünk, hogy fel kellene újítani, most akkor megújult. Akkor rá egy évre jött a Covid. Azt is meg kellett oldani, a digitális oktatás, hogy hogyan visszük ki a gyerekeknek, hogyan bírnak vele a kollégák. És nagyon hálás vagyok értük tényleg, hogy vannak nagyon talpra esett kollégáim, és ők ezt nagyon szépen átvették, de ebben is nagyon jó volt megtapasztalni az Isten erejét, hogy kirendelte a technikai feltételeket, kirendelte a bátorságot a szívembe. Voltak olyan gyerekek, akiknek a szülei nem tudták megoldani, hogy otthon maradjon a gyerek. Akkor ne rettegjek a betegségtől. Menjek be és legyek ezekkel a gyerekekkel. Vagy a pedagógus hiánynál, amit megtapasztaltam, hogy felmondott egy kollégina nyáron, magyar történelem szakos. Hát nem tudok hirtelen leakasztani magyar történelem szakos pedagógust a környékből, és Isten elé vittem ezt is, hogy Uram, adj nekünk szakos pedagógust. És történelem szakra jelentkezett valaki, aki óraadóként, hogy akkor ő ezt tudja vállalni, de a magyar szakra nem találtunk még senkit. És hirdettük, mindenféle fórumot megkerestem én is. És augusztus volt már, és még mindig nem volt pedagógusunk. Isten folyamatosan biztatott és bátorított igékkel. 2 olyan biztató igét adott Isten akkor nyáron. Az első az volt, hogy kérjetek és adatik, keresetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik. Addig is kerestünk, de akkor még intenzívebben. És aztán jött egy következő ige, hogy amit imádságotokban kértek, higgyétek, hogy már megkaptátok. És akkor így félig, meddig hátra is döltem, hogy jó Uram, köszönöm, akkor te már tudod, hogy ki lesz a mi magyar szakos pedagógusunk szeptembertől. Köszönöm, hogy nálad már megvan, és erre hittel ráállhatok. És akkor augusztus 20-a utáni valamelyik nap mondtam Istennek, hogy köszönöm, hogy megvan ez a pedagógus, de most már nagyon szeretném én is látni, hogyha megmutatnád nekem, hogy ki lesz. És az volt az ige aznap az útmutatóban, hogy csak próbára tesz benneteket Istenetek az Úr, hogy megtudja, mennyire szeretitek őt. És aznap délután írt rám a jelenlegi magyar szakos pedagógusunk, hogy tud segíteni. És így megtapasztalni, és így lerakni az Isten kezébe, hogy tulajdonképpen ő szerezte nekünk a hiányzó pedagógusokat, csodálatos volt.
Lélekhangoló.
Mi történik akkor, hogyha nem ilyen türelmes az ember, vagy még nem állja ki a próbát? Hogyan biztatnád, aki próbál hinni, de nincsenek még tapasztalatai akár Istennel, vagy nagyon nehéz neki ez az út így?
Én mindenkinek azt tudnám mondani, hogy a hit az egy ráhagyatkozás, és nem lehet ezt megspórolni, hogy saját magamat félreállítsam, és hagyjam az Isten munkálkodni. Tudom, hogy vannak olyan idők, amikor türelmetlenek vagyunk, és már nagyon itt lenne valaminek az ideje, és kénytelenek vagyunk valamit dönteni, mert az Isten úgy érezzük, hogy nem lépett. Az egyik kollégám mondta a múltkor Izsák és Izmael történetével kapcsolatban, hogy mit szüttyögött az Isten. Hát csoda, hogy Ábrahám lépett. De csak ezt tudom mondani, hogy elétárni az Isten elé mindent, ami nyomaszt, ami félelmet kelt, és kinyitni a Bibliát, hogy ő mit mond. Mert az Isten beszél. És ez akkora csoda, hogy itt hagyta nekünk az ő igéjét, bárkinek bármi kérdése van, akkor folyamatosan tárja elé a kéréseid, nyissa ki az igét, olvasson Bibliát, és figyelje a történéseket, mert valamikor az Isten nem úgy lép, ahogy mi elvárjuk. Merjünk változtatni, merjünk nyitottak lenni, és merjük abba az új helyzetben is várni, hogy Isten most mit lép és mifelé irányítja a mi életünket.
Az interneten látni nyomait annak, hogy a közösséged életében, tehát a településen, sőt több településen átívelően is ott vagy mindenhol, ahol valakiért valamit tenni lehet, vagy valami jó dolog történik. A keresztény ember hogyan jó, ha részt vesz a környezete mindenféle tevékenységében?
Igen, aktív közösségi életet élek, ez kétségtelen. Ti is egy kis falu. Természetesen mindenki ismer mindenkit, és tanít ebben az Úristen évről évre, vagy ahogy hagyom őt, hogy formáljon, amikor előjön egy szituáció, egy beszélgetés, akár az ABC-ben, akár a hivatalban, az emberek, ahogy megnyilvánulnak, akár Istent keresve, vagy vádolva, vagy egy haláleset kapcsán megérintve, jó ezekben a szituációkban ott lenni, és azzal a szeretettel bizonyságot tenni, ahogy én ezt az Úr Jézustól tanulom, és egyre inkább hangsúlyosabbá válik az én életemben is az, hogy nem ajtóstól rontani a házba, nem leosztani a hitetleneket, hanem valóban szeretettel, türelemmel, szelídséggel mondani feléjük az isteni verziót. Hogy az Isten hogyan lehet benne ezekben a helyzetekben, hogyan tud egy gyászban melléd állni, miért adta ő neked az életet, hogyan kéri majd ő tőled számon, hogyan akarja, hogy az idődet behoz, és mik azok a fontos dolgok, amire ezt a földi életet kaptuk. És ugyanakkor fontos az is, hogy a keresztényektől megtapasztalják azt a világi emberek, hogy nem mint egy dohos templomnak a légköre, amit mi kiviszünk feléjük, hanem érezzék meg azt, hogy kereszténynek lenni a legnagyobb boldogság. Én a mindenható Istennel élhetem a napjaimat, hát ez nagyságrendekkel sokkal több annál, mint amikor valaki berendezkedik erre a néhány évtizedre, és ezt a néhány évtizedet próbálja kimaxolni valamilyen formában. Nagyon hálás vagyok, amikor Isten ad ilyen zicser helyzeteket, amiket volt, amikor sajnos kihagytam, és mindig hálás vagyok, amikor Isten ad a számba szavakat, hogy tudjak róla bizonyságot tenni. Hiszem azt, hogy hozzá tehetek valamit az életéhez azzal a Jézusi bizonysággal, amit ő ott akkor abban a percben rám bíz. Aztán majd az Istenem múlik, hogy mikor jön el az időpontja annak, hogy az ember átadja neki az életét.
Mik azok a fontos dolgok, amiért érdemes élni? Azt mondtad, hogy ez a kereszténység lényege, hogy valahogy sugározza, hogy tudja, hogy mi az életnek az értelme és a lényege.
A legfontosabb az, hogy hagyjuk, hogy ránk találjon az Isten, és megszólítsa az életünket, megújítsa, megtisztítson a bűneinktől. A következő az, hogy nem véletlenül hagy itt minket a megtérésünk után az Isten ezen a világon. Itt hagy, hogy világítsunk, és nincs fontosabb dolog, én azt gondolom, ebben a földi életben, mint az Isten országát építeni. Mert ő az egyetlen valóság, és minden róla kell, hogy szóljon. Tőle kaptuk az életet, és hozzá megyünk.
Sok fiatallal és gyerekkel találkozol. Hogy tekintesz rájuk, és milyen bíztató üzenetet tudsz átadni, ha hallgatják szülők, nagyszülők vagy pedagógusok ezt a beszélgetést, hiszen mondhatni néha riasztó jelenségeket is látunk, öngyilkosságok számának növekedését, és egy félelmet a fiatalok életében. Mit tudsz erre mondani?
Nem könnyű. A gyerekekkel kapcsolatban is, meg a fiatalokkal kapcsolatban is azt látom, hogy az iskola azt nem tudja pótolni, amit a család nem adott meg. hogy nem kapta meg azt az elfogadást, azt az érzelmi biztonságot, amit neki meg kellett volna idején kapni. Ez különféle viselkedési problémákban aztán később megjelenik. Volt olyan kisfiú a napokban, aki azt mondta, hogy neki a számítógép a családja. De aztán látjuk ennek a nyomait, ennek a szeretet hiánynak akár egy korai szexuális kapcsolatban. És én annyira azt látom a gyermekeink és a fiataljaink életében is, hogy nem keresnek más, csak az Isten szeretetét. De nem tudják megfogalmazni. És azt hallottam nemrégiben egy előadótól, hogy az Úr Jézus, mivel már nem él itt a Földön, mi viszont itt élünk, mi vagyunk az a találkozási pont, akiken keresztül megérezhetik a gyerekek is, és a fiatalok is az Isten szeretetét. Hívő felnőttként, pedagógusként, hitoktatóként ezzel a felelősséggel kell, hogy bemenjünk a gyerekek közé, hogy én képviselem az Isten szeretetét feléjük. Akkor is, amikor emberileg türelmetlen lennék velük, vagy indulatos. De én vagyok az, aki az Úr Jézus szeretetét közvetítem feléjük, és ezt soha nem szabad elfelejteni. Évek munkája ez, de meghálálják és formálódnak és alakítja őket az Isten, csak mi tartsunk ki ebben, hogy az Isten kezét fogva hirdessük nekik az evangéliumot, és ne a saját ítéletem alapján döntsem el, hogy most neked miért piros a hajad, miért van 8 piercing az orrodba, szárba, füledbe, miért mentél bele abba a kapcsolatba, tudhattad volna, hogy nem. Persze, de az atya is elengedte azt a tékozló fiút, szó nélkül. És azt mondta neki, hogy hát kiadom a rádeső részt. És sokszor hagyni kell őket, hogy belemenjenek olyan dolgokba, fájó szívvel persze, ahol majd elérnek a disznóvájúig, de majd ott megfordulnak. Nem szabad a szájukba adni a válaszokat sem, hadd harcolják meg ők a maguk harcát. Egy dolgunk van, az Úr Jézus szeretetét közvetíteni feléjük, és az Isten világos és tiszta igéjét hirdeti nekik, hogy az Isten ezt mondja, nem nyomja le a torkodon, de ez az út vezet az üdvösségre. És persze biztatjuk őket mindig, hogy merjék az Istent választani, de nem tudunk helyettük dönteni.
Mi adott útmutatást, erőt neked, vagy hogyan szólt hozzád legutóbb Isten?
Ami markánsan a mostani szolgáló életem felé irányított, az egy 10 évvel ezelőtti ige volt, amikor különféle zsákutcák végén megállva kiáltottam az Istenhez, hogy látom, hogy ez az út nem megy tovább, akkor most mi legyen? És akkor azt az igét hozta elém Isten, hogy aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem. És akkor nekem például az egyedülállóság volt ez a kereszt, hogy én ezt nem akartam fölvenni magamra. És amikor mégis ki tudtam mondani az Istennek, hogy Uram, akkor áld meg ezt az egyedülálló állapotomat, és akkor én felveszem ezt a keresztet, akkor utána én megtapasztaltam azt, hogy vegyétek magatokra az én igámat, és ez könnyű. És egy olyan szabadságot adott ebben az Isten, és én annyira boldog vagyok ebben az állapotban, hogy látom, hogy az Isten engem erre teremtett. És nem köt az, hogy most nekem háztartást kell vezetnem, a gyerekeimmel mi van. Így tudod felszabadítani erre a szolgálatra, hogy a gyülekezet gyerekeivel tudok lenni, a gyülekezet fiataljaival, és nagyon hálás vagyok azért, hogy ezt megadta, és kerek egész teljes életem van. De ha a legutolsót kérdezed, az egy ifjúvel kapcsolatos ige volt, amikor a fiatalok megkerestek, hogy hát mi lenne a vasárnap este lenne az ifi. És nekem vasárnap 9-kor van egy Isten tiszteletem, 11-kor egy gyermek Isten tisztelet, 2-kor egy felnőtt Isten tisztelet. És hát a komfortzónámból egész erősen kimozdított ez a kérés. Mondtam nekik, messengeren írogattunk egymásnak, hogy megkérdezem a mindenhatót, mit szól a vasárnap estéhez. Még aznap este jött az ige, Mózest olvastam akkor éppen, hogy tartsatok szent gyülekezéseket a 7. napon. Hát mondtam, hogy jó, akkor erre még alszunk egyet. Ennyire gyorsan jött a válasz, és jó, meglátjuk. És aztán csak elvégezte bennem Isten azt, hogy írd meg azoknak a gyerekeknek, hogy jó lesz a vasárnap este 6 óra. És írtam nekik, befényképeztem az igét, és küldték a csodálkozó smiley-t, az, hogy mi? Megkérdezed a mindenhatót, és a mindenható szólt, hogy tartsatok szent gyülekezéseket a 7. napon. Hát mondtam, akkor nincs kérdés, találkozunk vasárnap este 6-kor.
Tanko Erika tanárnő,
a Dudari Általános Iskola megbízott igazgatója, a Tési gyülekezet kántora volt mai vendégünk. Beszélgetésünket újra meghallgathatják az Evangélikus Missziói Központ online felületein. Webcímünk misszió.lutheran.hu. Műsorunk a Spotify-on lélekhangoló név alatt szerepel podcastként, illetve a YouTube-on is fent vagyunk Evangélikus Missziói Központ néven. Minket a műsorral kapcsolatban a következő e-mailen kereshetnek meg: evmis@lutheran.hu. Szeretettel kívánunk további jó rádiózást. Erős vár a mi Istenünk.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!